Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Ekkor Péter ezt mondta Jézusnak: Mester, olyan jó nekünk itt lennünk. Készítsünk 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, s a felhőből szózat hallatszott. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet, megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az emberfia föl nem támad a halottak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, mit jelenthet az, hogy föltámad a halottak közül. Ezek az evangélium igéi. Nem tudom, ismeritek-e azt a mondást, hogy a kutyát meg a papot a hangjáért tartják. Hát ez nem bíztat sok jóval. Nem lesz hangom, akkor mi hasznom van. Minden esetre körülbelül ennyire vagyok képes, és a helyzet romlani fog. Majd meglátjuk, hogy mire futja belőle. Az is lehet, hogy hirtelen lesz vége. Megpróbálok valahogy gazdálkodni az erővel, a hangommal, és akkor lehet, hogy nem bonyolódok bele egy-egy pont kifejtésébe, hanem inkább csak úgy mondom, és a kifejtést meg rátok bízom, mert nektek van hangotok. A mai evangéliumban Jézus a színe változásával mutatja meg magát. Tulajdonképpen ez a történet, amennyire messzire vagy távolba vihet bennünket attól a számunkra realitásnak tartott világtól, hogy akár mondhatnánk azt is, hogy na most ezzel a történettel mit kezdjünk. Hogy elváltozik színében, ragyog a ruhája, megjelenik ott 2 halott alak az Ószövetség világából, még beszélgetnek is, de a tanítványok is csak erről beszélnek, hogy ki érti ezt. Hát jó, beszélni nem fogunk róla, de kicsit sarkos lennék, azt mondanám, nem csodálom. Hát mit mondtak volna róla? És mégis ez a mai történet pontosan azzal, hogy látszólag távol esik a hétköznapi életvitelünknek a természetes tapasztalati világától. Pontosan ezáltal mond el valami nagyon fontosat az evangélium lényegéből. És erről szeretnék beszélni, arról a nagyon fontosról, ami éppenséggel a hétköznapi életvitelünkben úgy tűnik föl számunkra, na ez körülbelül olyan messze van, mint 2000 évvel ezelőtt a színeváltozás története. Tehát nem is tudok vele mit kezdeni. Éppen erről szeretnék beszélni. Az első gondolat így szól, hogy ez a 2000 évvel ezelőtti esemény tulajdonképpen pontosan túlmutat a jón és a rosszon, márpedig mi az életünket többé-kevésbé a jó és a rossz világában töltjük. Vagy úgy, hogy nem akarunk tudomást venni róla, vagy úgy, hogy nagyon is tudomást veszünk róla. Tehát az egész életünket igaz és hamis, és jó és rossz, ebben a világban töltjük. De éppen a mai történet akkor válik, nem is mondanám, hogy érthetővé, közelivé. Olyanná, ami megszólít bennünket, amihez közünk lesz, akkor válik ilyenné, ha mi magunk megsejtjük azt, hogy ez a történet addig távoli csak, amíg mi kizárólag a jóban és a rosszban gondolkodunk és látunk. Mert ez a történet túl van azon. Benne van a jó és a rossz, az igaz és a hamis, de túl van rajta. Miért mondom ezt? Hát most, ha azt mondjuk, hogy itt Jézus megmutatkozott, megnyilatkozott föltámadás színében, valahogyan arra utalva. Hát igen ám, de mi volt az előzménye? Igazságtalan elítélés, vallatás, kínzás, kereszthalál. Most akkor erre azt mondjuk, a mi világunk szerint nyilvánvalóan, hogy mindaz, amit az előbb mondtam, rettenetes és rossz. Föltámadás, csodálatos és gyönyörű. De a kettőnek mégiscsak volt köze egymáshoz. Most, ameddig semmi másban nem tudunk gondolkodni, mint ez rossz, ez jó, ez rossz, addig pontosan a megváltásnak, az Isten országának a lényegét, minthogyha nem is vennénk észre. Ezért a mi kérdésünk tulajdonképpen nem csak ennyi, ez is, de nem csak ennyi, hogy most ez jó vagy rossz. Mert mondhatjuk azt, valakit elítélnek ártatlanul rossz. Ha persze, hogy rossz. Valakit bántanak rossz, valakit megölnek rossz. De ha csak azt mondjuk, hogy rossz, akkor mi lesz a... sorstárs. Milyen megértő tudok veled lenni. Ha csak azt mondjuk, hogy rossz, akkor pont a megváltásból nem látunk valamit. Nem a jóból nem látunk valamit. A rosszra nem kell azt mondanunk, hogy jó, hanem ha csak ennyit látunk, és nem látunk túl és többet, pont a meglátásból nem látunk valamit. Jött hozzám néhány nappal ezelőtt valaki, azt mondja, jaj, hát én is beleestem abban be, jó pár fiatal édesanya. Egyrészt mindig nagyon jó anya akartam lenni, hát ez már baj. Ha valaki nagyon-nagyon jó anya akar lenni, akkor biztos, hogy sokat fog szorongani. Na hát ő szorong is sokat. Szóval nem csak szorongok, akkor beleestem a 20%-ba, most depressziós vagyok. Most a pici babát nem tudom úgy ellátni, hogyha el tudnám látni, nem lennék depressziós. Tehát igazolódik, hogy nem vagyok jó anya. Emiatt aztán a férjem nem sokat kap belőlem, emiatt ő vele is konfliktusaink vannak. Én már arra jutottam, el fogok válni. Hát ez elég rossz. És utána azt mondja, hogy fölnézett, azt mondja, még az a jó, hogy tudom, hogy ez csak egy krízis. És milyen nagyszerű dolog, most elképzeljük ezt a fiatal nőt, mit mondott az esküvő előtt. Azt mondja, ó, hát az élet csodálatos, van egy nagyszerű férjem, és fogok egy pici babát várni, hát ez nagyszerű. Hát ez se lett mindig így. Szóval, ha nem látunk túl a jón és a rosszon, és nem látunk valami többet is, amiben benne van a jó és a rossz, nem tagadva azokat a minőségeket, de valahogy túl rajta. Ez az első. Aztán a második. Ebben a történetben talán szinte nincs is még egy történet, amiben ennyire megjelenik a múlt, Mózes és Illés, megjelenik a jelen, ott vannak a színeváltozás hegyén, és megjelenik a jövő. Hát, hogy a föltámadásra való utazás, utalás, és hogy ez hogy lesz. De hogyha mi nem látunk semmi többet, mint hogy múlt, meg jelen, meg jövő, mi lesz az örökké valósággal? Tehát minket keresztény embereket nem az jellemez, hogy nagyon jól látjuk a múltat, és a hagyományt őrizzük, hogy jelen vagyunk a jelenben, és akkor a jövő felé meg reménységgel nézünk. Tehát ez rettenetesen kevés lenne. Mi múlt és jelen és jövőből élünk, és azt építjük, de közben túllátunk rajta. Mert ha nem látunk rajta túl, pont a kereszténység lényegéből nem látunk valamit. Olyan érdekes találkozásom volt egy 82 éves bácsival. Azt mondja, 82 éves bácsi. Most eljöttem onnan, ahol eddig laktam, külföldön éltem, sok évtizeden keresztül. Hazaköltöztem néhány hónappal ezelőtt. Erre megkérdeztem tőle, 82 éves, hogy te az életed nagyobb részét külföldön élted le. Hát hogy tudsz most itthon lenni? Hogy határoz meg téged azt, hogy mindent ott kellett hagyni, ami a múltban fontos volt neked, az életed nagyobb részét? 82 éves bácsi azt mondja, én a múltat most lezártam, egy új szakaszt kezdtem. Már itt érezzük azt, micsoda nagyszerűség, valaki túllát azon, hogy múlt. Tehát a második téma így szól. Te ez az evangélium hozza, hogy mit jelent, hogy múlt, meg jelen, meg jövő. De mi keresztény emberként éppen az örökké valóságig szeretnénk látni, és aztán az örökké valóságtól visszanézve látni a múltat, a jelent, meg a jövőt. Ha ezt nem tudjuk megtenni, a kereszténységnek valami lényegi részét nem látjuk. Aztán a következő, ebben az evangélium benne van az, hogy a tanítványoknak van valami reménysége. Hát, Uram, most állított helyre Isten országát, és ebben az evangéliumban benne van a remény vesztettségük is, mert nem lesz úgy. Nem lesz úgy, ahogy gondolják. Nincs dicsőséges bevonulás után dicsőséges székfoglalás, dicsőséges hatalom, nincsen. Nincsen, van dicsőséges bevonulás, és utána minden másképp van, mint ahogy azt gondolnánk a reményünk szerint. Ez azt jelenti, minket keresztény embereket Isten arra szólít föl, legyen reményünk, közben néha a reménységünkből áttérünk egy reményvesztettségbe, de a kérdés, hogy túllátunk-e reményen és reményvesztettségen. Hogy megengedjük-e, hogy az életünkben valami úgy teljesedjen be, ahogyan mi nem gondoltuk. Hogy ne csak mindig várjuk azt, hogy a reményünket Isten beteljesítse, hanem azt mondjuk, Uram, te a legmélyebb reményeinket be fogod teljesíteni, attól remény. Azt nem tudom csak hogyan. Be fogod teljesíteni. Reménységünk az üdvösségre szól. Ez neked nem akadály. Azt nem tudjuk csak, hogy hogyan. Ezért képesek vagyunk az életünk eseményeire az üdvösségünk felől nézni, a beteljesedés felől. Hogyan lehet része a beteljesedésnek az, ami itt és most történik? A harmadik gondolat tehát így szól. Természetes, hogy van reménységünk, amit éppen Istenbe vetett hitünk táplál. Megvan az emberségünk, és néha Isten máshol húzza a vonalakat, és mi reményvesztetté válunk. De sem a remény, sem a reményvesztettség nem a világ, hanem azon túl van valami. Ez a remény beteljesedése, ez pedig az a bizonyosság, hogy Isten üdvözíteni akar bennünket. Csak azt nem tudjuk még pontosan, hogyan. De emlékszem, hogy fiatal koromban sportoltam, és persze arra gondoltam majd, hogy a testnevelési egyetemre fogok járni. Akkor főiskola volt. És aztán, hogy elmentem papnak, hát szomorúan sóhajtottam, sose fogok járni a testnevelési egyetemre, pedig az milyen jó lett volna. És képzeljétek el, mit ad az élet. Egyszer csak jelentkeztem a lelki gondozói szakirányú szakképzésre, ami éppen csak néhány évig a testnevelési egyetem keretében működött. Ezért aztán jártam a testnevelési egyetemre annyira, hogy oda jártam, ahol ott a nagy főépület van, meg minden, és én fölszentelt papként mindig vittem egy kosárlabdát. Kosárlabda ott volt, amíg én jártam 3 évig a csomagtartóba, és ez a testnevelési egyetemen volt annyi kosárpálya, mennyi csak kell. Minden szünetbe mentem, és dobáltam. És átéltem azt, hogy Isten úgy alakította, hogy én nekem sose jutott volna eszembe. Akkor következő, ebben a mai evangéliumban benne van az, hogy Péter meg a többiek próbálják megérteni, hogy most itt mi is zajlik. Uram, építünk három sátrat, ez most nagyszerű így, és aztán pedig nem beszélnek róla, de maguk között azon tanakodnak, mit is jelent ez, hogy Jézus föl fog támadni a halálból. Most az Isten kapcsolatunk, az Isten országának a gyönyörűsége az, hogy néha értünk belőle valamit, néha meg nem. Hogy néha értjük, hogy ez hogy van az Isten tervébe, néha meg egyáltalán nem értjük. És ez nem akadálya az Isten országának, se annak, hogy mi abban benne legyünk. Hogy annyira fölszabadító, hogy nem kell érteni hozzá. Akár szentelésen voltam, fiatal házaspár, és akkor azt mondják, hát néha a gyerekünket nem értjük. Hát ki érti mindig a gyerekét? A gyerek meg a szüleit nem érti. Hát kölcsönös. És hogy milyen szép a mai evangélium, hogy lejátszódik ott valami, amit tulajdonképpen akik átélnek, nem értik. De Isten nem azt mondja, hogy mennyei szózat hallatszott. Na ezt most jól értsétek meg. Nem, azt mondja, hallgassátok. Egyszerűen csak legyetek közel Jézushoz, ő az én fiam. Ha mond valamit, ezt érdemes hallgatni. És mit értünk meg belőle, az egy másik kérdés. Ez tehát a negyedik. Az Isten országa túl van azon, hogy most értem, vagy nem értem, most jól értem, vagy rosszul értem. Mikor egy édesanyja azt mondja, hát nem nagyon értem a kislányom, attól még szeretem. És pontosan mit akar ezzel mondani? Fogalmam sincs. Hát akkor adok neki két puszit, biztos érti. És akkor végül az utolsó, hogy mai történet azon is túlmutat, hogy itt. Meg azon is túlmutat, hogy valahol máshol. Építsünk itt három sátrat. Tehát nem építünk itt három sátrat. Máshol se építünk. Olyan szép a Jézus találkozása a szamáriai asszonnyal. Jézus egészen konkrétan ezt mondja, eljön az idő, amikor nem az lesz a kérdés, és nem is így lesz, hogy itt imádjuk Istent, ezen a helyen, vagy Jeruzsálemben imádjuk, most a templomban imádjuk, vagy a természetben imádjuk. Szóval eljön az idő, mikor Isten országának a titka messze túlmutat ezen, hogy most itt, vagy ott, vagy bárhol máshol. És akkor talán emlékeztek, hogy Jézus hogyan mutat túl azon, hogy most itt kell, vagy ott kell, vagy hol kell. Azt mondja, a lélekben. Az emberi lélekben. És a templomban vagy, akkor is a lélekben imádod az Istent. És ha kin vagy a természetben, akkor is a lélekben imádod az Istent. De közben pedig, ez nem mond ellent annak, hogy a templomban a lélekben. És annak sem mond ellent, hogy a természetben, a lélekben. Azért, mert a lélekben látjuk, hogy egy más minőség. Mennyire túl mutat Isten országa azon, hogy itt vagy ott, vagy hogy így vagy úgy. Lélekben és igazságban. Ezért a mai evangélium tulajdonképpen lényegileg mutat túl mindazon, amiben mi itt annyira benne vagyunk. A múlt, a jelen, a jövő, az itt és a máshol, és a jó és a rossz, és az értem és nem értem, és tudom és nem tudom. És tulajdonképpen az Isten országa pont ezeknél mind több. És ezért tulajdonképpen most nagyböjt, ahogy elindulunk, mi ezt a többet keressük. Mi ezzel a többel vagyunk kapcsolatban, mert nem csak keressük, amit így nevezünk, hogy örökké valóság, beteljesedés, üdvösség és megváltás. Mi nem csak ezt keressük, hanem innen nézünk az életre. Nem csak nézzük azt, mint valami jövőbeli reményt, hanem mi a beteljesedés felől nézzük a jelent. Az itt és mostot, az értemet és nem értemet, a jót és a rosszat. Erre kaptunk meghívást. De nagy dolog, hogy Isten országa túl van mindezeken. Mert ha Isten országa mindezeken túl van, de közben Isten országában mindez benne van, akkor van egy nagy szabadságunk. És ezzel a nagy szabadsággal lehetünk az Istennel való kapcsolatunkban.